Lassan egy hónapja nem érkezik olaj a Barátság vezetéken. Vannak-e alternatív útvonalak, mire lenne szükség a szállítás újraindításához? Kiesett a Paks 2 projektből a Siemens, ki és hogyan helyettesítheti a német céget? Erről is szó lesz a következő percekben itt az Energiavilágban, az Inforádió energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Január 27-e óta nem érkezik kőolaj a Barátság vezetéken, mivel orosz dróntámadás érte annak kiszolgáló infrastruktúráját Ukrajnában. A pontos részletek nem ismertek, azonban sajtóhírek szerint február 6-ára sikerült helyreállítani a berendezést, kőolajat azonban továbbra sem szállít a vezeték. Most már azért sem, mert február 23-ára virradóra nagy kiterjedésű ukrán légicsapás érte Oroszországot, egyebek közt azt a tatárföldi olajszivattyú állomást, amely a Barátság kőolajvezeték nyersanyag szállítását biztosítja, pontosabban biztosította volna. A vonalban Hortai Olivér, a Századék Konjunktúra Kutató ZRT energia- és klímapolitikai üzletág vezetője, üdvözlöm.
Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat.
Mit tudunk a vezeték állapotáról így február 23-án?
Annyiban pontosítanám azt, amit szerkesztő úr mondott, hogy a hajnali támadást követően olyan dél körül már az a hír érkezett, hogy az oroszországi károkat sikerült elhárítani, így a reggeli támadást követően most már újra a Barátság vezeték működőképes, és újra politikai döntés az, ami akadályozza a vezeték újraindítását. Tudjuk, hogy január 27-én egy orosz dróntámadás érte Brodinál a vezetéket kiszolgáló infrastruktúrát. Arról is már eléggé erős exakt információink vannak, hogy február 6-ára olyan helyzetbe sikerült hozni a helyieknek a vezetékszakaszt, illetve az infrastruktúra elemeket, hogy újra lehetett volna indítani rajta a szállításokat. Ez azonban azóta nem történik meg, és hát kialakult egy eléggé intenzív adok-kapok a vezetéken történő szállítások újraindításáról. Magyarország és Szlovákia első körben az Európai Bizottsághoz fordult, mondván, hogy Ukrajna megsértette a társulási megállapodást azzal, hogy a vezetés akadályozza a Barátság vezeték történő szállítások újraindítását. Aztán szintén Magyarország és Szlovákia Horvátországhoz is fordult, hogy jelezze, hogy aktiválná azt a 6. szankciós csomagban szereplő kitételt, hogy a mentességet élvező vezetékes olajszállítmányok ellehetetlenülésekor az alternatív útvonalakon lehetővé kell tenni az érintett országoknak az orosz típusú nyersolaj beszerzését. A horvát vezetés azóta jelezte, hogy ennek ellenére nem szándékozik átengedni az orosz szállítmányokat. Majd Magyarország és Szlovákia, amikor látta, hogy a bizottság nem hívja össze az egyeztetési fórumot, akkor kezébe vette az irányítást, és korlátozta a dízel szállítmányokat Ukrajna irányába. Majd két nappal később Magyarország blokkolta az Európai Unió által Ukrajnának nyújtandó 90 milliárd eurós hadikölcsönt. Egy nappal később Szlovákia bejelentette, hogy az áram szállításokat is le fogja állítani Ukrajna irányába, majd újabb egy napra rá a magyar kormány bejelentette, hogy nem fogja megszavazni, blokkolni fogja a 20. szankciós csomagot, amelyet az Európai Bizottság 24-én a háború kirobbanásának évfordulójakor szeretett volna eredetileg bevezetni. Ezzel párhuzamosan, amit még talán érdemes mondani, hogy mind Magyarország, mind Szlovákia meghozta azt a döntést, hogy rendelkezésére bocsátja a helyi olajvállalatnak a stratégiai tartalékok egy részét. Ez itt Magyarországon 250 ezer tonnát jelent, ami a tartalékok valamivel több, mint egyharmada, ugyanis amikor a MOL látta, hogy elhúzódhat a Barátság körüli vita, hogy megrendelt többletszállítmányokat Horvátországba, amelyeket az Adria vezetéken keresztül hozna föl, azonban időbe telik mire ezek a többletmennyiségek megérkeznek. Jelenlegi állás szerint március elejére várhatóak a tankerhajók a horvát kikötőbe, és a március közepére fogja tudni ezeket a MOL, ezeket a szállítmányokat felhozni a két érintett finomítóba. Erre az átmeneti időszakra viszont szüksége van segítségre, ugyanis a kereskedelmi tartalékai alig, hanem fogyóban vannak.
Majdnem egy hónapja nem jön olaj a Barátságon. Mennyi kőolajat szállít ez a vezeték, illetve a hazai behozatal mekkora része érkezik ezen keresztül?
A Barátság vezeték, hogyha több éves átlagot nézünk, akkor a regionális magyar és szlovák nyersolaj igények több mint kétharmadát fedezi. Ez a korábbi évben, tavaly évben még magasabb volt ez az arány. Ezzel együtt a Barátság vezeték maximális kapacitását nem használta ki a MOL. Éves szinten körülbelül, hogyha a szlovák és a magyar igényt is nézzük, 8-10 millió tonna nyersolaj érkezett. Magyarországra és Szlovákiára a Barátság vezeték mellett van egy kiegészítő vezeték, a Horvátországon keresztül érkező Adria vezeték, amelyen jóval kisebb mennyiség, néhány tonna érkezett az előző években. Kialakult egy vita arról, és ez most újra felélénkült, hogy az Adria vezeték kapacitása az elegendő lenne, hogy kiváltsa a Barátság vezetéket teljes egészében. Az Adria vezeték névleges kapacitása az évente 10 millió tonna, és azt állítják a horvátok, hogy ezt különböző adalékanyagok hozzáadásával meg tudnák mesterségesen növelni még néhány millió tonnával. Általánosságban azt lehet mondani, hogy ahhoz, hogy a magyar és a szlovák igényeket stabilan, megbízhatóan ki lehessen elégíteni, ahhoz szükség van évente 12-14 millió tonnányi vezetékes kapacitásra, és hát a horvát vezeték 10 millió tonnás maximum kapacitása sem volt még korábban tesztelve, úgyhogy ezért mondja számos iparági szereplő, maga a MOL is, hogy nagyon-nagyon kockázatos lenne csak az Adria vezetéken keresztül ellátni a két ország igényeit, arról nem is beszélve, hogy ellátásbiztonsági, gazdasági versenyképességi szempontból az, hogy két országnak nem egy, hanem két vezeték áll rendelkezésére, az egy sokkal jobb helyzetet eredményez.
Milyen alternatív útvonalak vannak még, hiszen az orosz-ukrán háború 4 évvel ezelőtti kitörése óta beszélnek arról döntéshozók, illetve a MOL szakemberei is, hogy legalábbis a szállítási útvonalakat mindenképpen diverzifikálni kell.
Magában új útvonalban nem történt előrelépés, nagyon drága olajvezetéket építeni, és én úgy tudom, hogy arról nem is volt igazán szó, hogy ilyen céllal új olajvezeték épül. Ami előkészítés alatt van, az egy magyar-szerb vezeték, de az alig, hanem inkább a Magyarországról Szerbiába történő olajszállítmányokat célozná. Ami a diverzifikációs törekvéseket illeti, inkább a két érintett finomító bekeverési arányának a potenciális módosítása az, amin intenzíven dolgozik a MOL. Egyébként ez a munka már korábban elkezdődött, a 2009-es gázválságkor 100%-ban, vagy közel 100%-ban orosz nyersolajat használtak föl. Azóta ez lecsökkent olyan mértékben, hogy most már a finomítók úgy is optimálisan működtethetőek, hogy csak kétharmadban orosz nyersolajat dolgoznak föl. Hát itt inkább a forrás diverzifikációs törekvés az, ami zajlik. Az útvonal diverzifikációban a mozgástér nagyon szűkös, és nem is világos, hogy közép-hosszú távon megérnie új beszerzési útvonalakat, új vezetékeket építeni, különösen úgy, hogy az Európai Unió a fosszilis energiára épülő infrastruktúra fejlesztésekre nem igazán nyújt semmiféle segítséget, támogatást.
A tankhajós beszerzés az is orosz olajról szól, amit említett néhány perccel ezelőtt?
A rendelkezésre álló információk alapján a MOL mind orosz, mind nem orosz nyersolajat rendelt a többletmennyiségek vonatkozóan. Több különböző forrásból is vásárol most, amelyek márciusban érkeznek majd meg. Az orosz nyersolaj kapcsán alakult ki a horvátokkal az a vita, hogy átengedik-e vagy sem ezeket a szállítmányokat. A horvátok azt nem akadályoznák, hogy a MOL többet vásároljon az Adria vezetéken keresztül, de azt igen, hogy az orosz olaj legyen. És az ukránok felvetettek még egy potenciális alternatív elérési útvonalat, egy Odessa-Brody vezetéket, ahonnan barátságvezetékre rá lehetne hordani még nyersolajat, de ők is elzárkóznak attól, hogy ez orosz nyersolaj legyen, arról nem is beszélve, hogy egy műszakilag sokkal kockázatosabb, beruházást igénylő, nagyon-nagyon erősen kérdéses alternatíváról lenne szó, és nem oldaná meg a MOL-nak a két kihívásából az egyiket, mégpedig, hogy a két érintett finomító bekeverési arányát, orosz, nem orosz nyersolaj bekeverési arányát, azt tartani kell.
Mi lehet akkor a megoldás, hogyha a barátságvezeték nem szállít, vagy kiszámíthatatlanul szállít?
Hát az elsődleges megoldásnak annak kellene lennie, hogy a politikai probléma megoldódjon, ugyanis az egész problémát maga a politika hívta életre a barátság körül. Már két éve megy az adókapok, voltak korábban fenyegetések, aztán adminisztratív eszközökkel próbálták akadályozni a vezetéket. Volt olyan, hogy egy hét alatt Ukrajna az oroszországi szakaszt háromszor is támadta a drónokkal, de a politikai szint alatt, már szakpolitikai vagy szakmai szinten, minden egyes alkalommal viszonylag gyorsan megoldódtak ezek a problémák, az adminisztratív korlátokat meg lehetett kerülni, a támadásokat követően néhány nap alatt helyreállították a vezetéket, és sohasem magát a vezetéket, hanem a vezetéket kiszolgáló infrastruktúrát támadták, ami sokkal könnyebben helyreállítható. Most valóban történt egy határátlépés abból a szempontból, hogy az ukrán vezetés, miután kijavították a vezetéket, utána akadályozta az újraindítást. Ez egy egészen új helyzetet teremt. Én azt gondolom, hogy ez is a magyarázat arra, hogy a magyar és a szlovák fél úgy döntött, hogy konkrét válasz intézkedéshez nyúl. Summa summarum a legjobb megoldást az jelenteni, hogyha a politikai vitát sikerülne rendezni, és Magyarország és Szlovákia továbbra is két útvonalon keresztül juthatna nyersolajhoz. Minden más lehetőség az műszakilag kockázatos, ellátásbiztonsági szempontból sokkal-sokkal rosszabb, és nagyon komoly áremelkedéssel fenyeget.
Köszönöm az elmúlt percekben Hortai Olivért, a Századvég Konjunktúra Kutató ZRT energia- és klímapolitikai üzletág vezetőjét hallották.
Energiavilág. Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
A Rosszatom felmondta a Siemens Energyvel kötött megállapodást a Paks 2 atomerőmű beruházásához szükséges irányítástechnikai berendezések szállítására. A szerződést múlt év végén bontotta fel a két cég. A vonalban Aszódi Attila atomenergetikai szakértő, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem természettudományi karának dékánja. Üdvözlöm!
Jó napot kívánok!
Miért esett ki a projektből a Siemens?
Hát ezt jó lenne érteni, azért a pontos okokat én megmondom őszintén nem teljesen látom át, de a megjelent hírek szerint arról van szó, hogy a Siemens és a Framatom nagyon régóta együttműködik az Atomtrack-tal, illetve a Rosszatom különböző vállalataival nagy atomerőmű projektekben. Számos hazai, tehát oroszországi és Oroszországon kívüli Rosszatom projektekben ez a három cég együttműködött. Tipikusan az szokott lenni a leosztás, hogy a biztonságkritikus irányítástechnikát a Framatom szállítja, a nem biztonsági irányítástechnikát pedig a Siemens, azokhoz a technológiai rendszerekhez, amit gépészetileg és építészetileg a Rosszatom vagy valamelyik nagy leányvállalata felügyel. És itt az orosz-ukrán háború kitörése után több alkalommal keletkezhetett bizonyos feszültség a cégek között. Ha jól értjük, akkor az alapvető ok az, hogy a német kormány ugye export engedélyt kell, hogy adjon azokra a technológiákra, amelyek úgynevezett kettős felhasználásúak, és amelyek egy ilyen projektben hát szerepelhetnek, és a német kormány több esetben késlekedett azzal, hogy kiadja azokat az engedélyeket, amelyek kellettek ahhoz, hogy a Siemens szállítson különböző berendezéseket. Igazándiból a hírek alapján úgy lehet érteni, hogy az alapvető ok vagy a fő konfliktusforrás az lehetett, hogy bizonyos villamos kapcsolóberendezéseknek a szállítása késlekedéshez vezetett, vagy annak során késlekedés keletkezett, emiatt az export engedély meg nem léte miatt. És ugye a magyar a Paks 2-es projektben is volt azzal kapcsolatban kérdés, hogy a német kormány ad-e a paskettő számára engedélyt az irányítást tudni kell hozni, de aztán végül is ez az ügy ez megoldódott, tehát igazándiból a paksettőhöz kapcsolódóan közvetlenül nem tudunk arról, hogy a projektnek ez a része ellehetetlenült volna exportengedélyezés okán.
Azért sem, mert hogy a Siemens Energy tavaly kifejezetten a Paks 2 projekt érdekében hozott létre egy budapesti fejlesztőközpontot, ami az exportengedély hiányát oldotta volna meg.
Így van, tehát ez abszolút megjelent a hírekben. A Siemens Energy Budapestre telepített különböző kompetenciákat, mind tervezési, mind pedig gyártási kompetenciákat annak érdekében, hogy az egész kérdéskör ez fel sem merülhessen. De láthatóan itt az orosz és a német fél között keletkezett egy nagyon komoly feszültség, vagy feszültségeknek a sokasága, amelyek aztán vélhetően ide vezettek.
Mennyire fontos része az irányítás technika az erőműnek? Mennyire cserélhető így a beruházás közben a beszállító?
Hát ugye ez két különböző kérdés, hadd válasszam ketté a választ. Tehát az irányítás technikai rendszer egy nagyon-nagyon fontos része egy erőműnek, annak ellenére, hogy láttuk itt a hírekben, hogy itt néhány százaléknyi beszerzési részarányról van szó, de ez a akár 4% is rettentően lényeges, hiszen ez az erőműnek az ideghálózata, az érzékelőkből a jel továbbítása, a jeleknek a feldolgozása és a jelek alapján a döntéseknek az előkészítése és a döntéseknek a meghozása, az automatikák, azok ennek a részét képezik. Hangsúlyozom, hogy a biztonságkritikus rész, tehát ami a reaktor közvetlen irányításához kapcsolódik, az eleve Framaton kompetenciába tartozott. A nem biztonságkritikus irányítás technika volt a Siemens Energy-nek a szkópjában, de még egyszer hangsúlyozom, ezek a rendszerek rettentően lényegesek, még akkor is, hogyha az összértékük az erőmű egész beruházásához képest nem képvisel olyan nagyon nagy részesedést. Na most a második kérdése ugye az volt, hogy hogyan lehet ezt helyettesíteni. Ugye azt kell látni, hogy itt néhány szállító van a világon, akik ilyen komplex rendszereket tudnak gyártani és szállítani. Nyilván az atomerőműhöz kapcsolódóan speciális dokumentációs tervezés és dokumentációs feladatok vannak, ezt megint csak néhány cég tudja teljesíteni a világon, és ezek a termékek ezek nem feltétlenül kompatibilisek. Tehát nem arról van szó, hogy ugyanolyan dobozos tej, és hogyha nem tudom az egyik cégnek a dobozos tejét megvenni, akkor ugyanolyan kubatúrában ugyanolyan dobozos tej tudnék vásárolni egy másik cégtől. Szóval egy másik szállító belépése adott esetben akár a bizonyos részeknek az újratervezését is igényelheti, ami nem csak magának az irányításnak az újratervezését érintheti, hanem adott esetben akár a szellőzőrendszert, a hűtést, a helyiséghűtést, a helyiségeknek az elrendezését, a helyiségeknek a méretét, tehát akár az építészeti terveknek a módosítását is igényelheti. Nem feltétlenül igényli, de akár oda is vezethet egy ilyen jelentős módosítás, hogy más területeken is módosítani kell a terveket, úgyhogy ez mindenképpen komoly figyelmet érdemel, és a projekt semmiképpen nem egyszerűsíti azt, hogy ilyen módosítás bekövetkezne.
Kiválthatja fel a Siemens-t? Mondjuk a francia Framatom elképzelhető, hogy az irányítás technika mindkét részét, a nem biztonságkritikust, illetve a biztonságkritikust is magára vállalja és elkészíti?
Hát én úgy figyelem ezt az iparágat most már jó ideje, én azt látom, hogy éppen amiatt, amit a legelején mondtam, hogy ezek a cégek együtt mozogtak, ezért a polcon valószínűleg nincsen a Framatomnak olyan megoldása, amit egyszerűen oda tud tenni a Siemens megoldása helyére, hiszen még egyszer hangsúlyozom, hogy nagyon régóta együtt valósítottak meg ilyen projekteket, tehát a Siemens része az elkülönült volt a Framatom részétől. Ettől függetlenül nem zárnám ki azt, hogy akár a Framatom ezt a helyettesítést meg tudja tenni, vélhetően további fejlesztésekkel ez lehetséges, hiszen a biztonságkritikus irányítástechnika megtervezése, dokumentálása és szállítása bonyolultabb, mint a nem biztonságkritikus irányítástechnikának a szállítása, de biztos, hogy ez további munkát igényel még a Framatomtól is, tehát el tudom képzelni, hogy ez a Framatom szkópjának a növekedéséhez vezethet, vagy lehet ez az egyik megoldás, az is lehet, hogy a végén majd a Siemens végig csak visszakerül ebbe a dologba, de akár egy harmadik másmilyen megoldás is lehetséges. Én, ahogy értem a külügyminisztériumnak a közleményeit, ebből arra lehet következtetni, hogy a kormányzat azt szeretné, hogyha a Framatom tenné le ezt a területet, ami ezáltal keletkezik, de hát itt nyilván a szerződéses feltételek és a megfelelő döntési mechanizmusok is szükségesek ahhoz, hogy ez lehetségessé váljon.
Gondolom akkor új engedélyeket is be kell nyújtani, hiszen változik a terv, változik nagyon sok apró műszaki paraméter.
Ezeknek a részeknek a kiviteli terv szintű engedélyeztetése még nem kellett, hogy megtörténjen. Tehát ha csak valamilyen nagyon jelentős átalakítás nem válik emiatt szükségessé, akkor nem feltétlenül kell, hogy a nukleáris biztonsági hatóság szintjén ez újabb engedélyezési feladatokat keletkeztessen, de tekintettel az ügynek a bonyolultságára én ezt most nem zárnám ki, csak azt mondom, hogy nem feltétlenül jelenti azt, hogy új engedélyeket kell megszerezni, mert hogy igazándiból egy ilyen nagy projektnek ebben a fázisában, ahol ugye az ötös blokknak az első betonozása nem régen történt meg, és gyakorlatilag még az alaplemeznek a készítése zajlik jelenleg is. Szóval egy ilyen fázisban nem feltétlenül szükséges az, hogy a hatóságnál már ezek a részletek ott legyenek, de kizárni sem tudnám most ebben a pillanatban.
Mikorra kell kiderülnie, hogy ki szállít? Melyik az az utolsó pont, akár hónapokban, években, amikor tudni kell, hogy az atomerőműbe az irányítástechnika egyik másik részét kibiztosítja?
Én nem ismerem a jelenlegi ütemtervet, úgyhogy erre a kérdésre én nem tudok válaszolni, ezt akár a Rosszatom, akár a PAS 2-t tudnám megmondani. Véletlenül van még valamekkora mozgástér, de olyan túl sok idő nincsen, hogyha olyan megoldás születne, ami az épületterveket, a szellőzési rendszereknek a terveit módosítani teszi szükségessé, akkor ez akár a kritikus útra is kerülhet, tehát hogy az ütemtervet is akár befolyásolhatja, de ebben a pillanatban ezt nagyon nehéz lenne megmondani, hogy ez bekövetkezik-e.
És egy másik hír, Románia lehet az első ország az Európai Unióban, amely kis moduláris reaktorokat telepít. A híradások szerint a NuScale technológián alapuló atomerőművek építésébe fogna Románia 462 megawatt összkapacitással, és állítólag a következő évtized elején már működhetne az első ilyen reaktor. Mit tudunk erről a projektről, illetve mennyire tűnik elérhetőnek az, hogy akár 6-8 éven belül ilyen moduláris reaktorok működjenek Romániában?
Románia a NuScale-lel korábban kezdte már ezt az együttműködést, olyannyira, hogy amikor a szerződéskötésnek a bejelentése megtörtént, akkor, ha jól emlékszem, 2029 áprilisára volt téve az első egységnek az indulása. Az, hogy ezen az ütemterven módosítottak, ez mutatja, hogy azért ez a projekt sem minden problémától mentes. Azt kell tudni, hogy a NuScale az Egyesült Államokban tervezte a prototípust megépíteni, de ott kb. Két évvel ezelőtt volt egy kedvezőtlen beruházói döntés, ami alapján a prototípus projektet az Egyesült Államokban törölték. Ez bizonyosan késlekedéshez vezet a román projektben is, hiszen ilyenkor azért az szokott lenni a Nemzetközi Atomenergia Ügynökségnek a fő ajánlása, hogy ha lehetséges, akkor az első új berendezést azt a szállító országban, tehát ott építsék meg, ahol azt annak idején megtervezték és először engedélyeztették. Szóval az amerikai projektnek a törlése az semmiképpen nem azt mutatta, hogy a román projekt az eredeti ütemterv szerint valósulna meg. Most tulajdonképpen ennek a bejelentését lehet ehhez mondani, így árnyaltan, de el tudom képzelni, hogy tudnak ütemesen tovább haladni, és a következő évtized elejére megépíteni az első egységet. Én úgy látom egyébként, hogy azért lehet ennek konkurense már, mint olyan értelemben, hogy ki lesz az első, aki Európában is moduláris reaktort épít, hiszen a briteknél nagyon ütemesen halad a Rolls-Royce-nak a projektje, tehát még az is lehet, hogy a Rolls-Royce esze már az akár meg is előzheti ezt a román projektet. Az mindenképpen fontos szerintem, hogy ezen a területen nagyon intenzív az egész iparág, nagyon érdekes fejlemények vannak tehát a világban, úgyhogy érdemes odafigyelnünk nekünk is arra, hogy az SMR-ek fejlesztése mikor jut el oda, hogy ténylegesen a fejlett országokban az első ilyen berendezések üzembe lépnek. Még azt említeném meg, hogy Kanadában is zajlik egy ilyen prototípus építés, ami persze nyilván nem Európában van, de az európai projektek számára lényeges GE Hitachi Vernova által tervezett blokkoknak az építése zajlik, illetve ott a prototípusnak az építése zajlik Kanadában, úgyhogy ez több európai projekt számára is lényeges előfutár.
Köszönöm. Az elmúlt percekben Aszoldi Attila atomenergetikai szakértőt, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem természettudományi karának dékánját hallották.
Energiavilág. Az energiavilága a világ energiája.
Az Energia Világ az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!